Szeretettel köszöntök minden kedves testvért ma este is ezen az evangelizációs Isten tiszteletünkön. Egy rövid fohásszal hadd kezdjünk. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nekünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szuper. Akkor kérdezek, mit várunk ettől az evangelizációtól? Hát ki mit vár? Mit várunk ettől? Feltöltődést? Szuper, nagyon jó. Aztán még találkozást Istennel. Szuper. Van-e még? Akinek megtérésre van szüksége, akkor neki azt. Akinek megerősödésre van szüksége, neki azt. Akinek egy kezdő lökésre van szüksége, annak azt. Akinek tűzre van szüksége, annak azt várjuk. Sok mindent várunk. De leginkább azt, hogy Isten itt közöttünk, bennünk, és aztán általunk munkálkodjon, és vegyen kezébe bennünket, és mi eszközként ott lesünk az ő kezében. Erről szól a ma esténk, hogy eszközök vagyunk Isten kezében, de nem mindegy, hogy hogyan, erről majd fogok szólni néhány gondolatot. De hogy egy kicsit visszaidézzem a tegnap estét, tegnap este azzal indítottunk, hogy mit tett velünk Isten. Megtisztított minket. Ha azt tettük, amit ő hirdetett nekünk, akkor tiszta szívvel ülünk ma itt ebben a templomban. Én állok, azt mondom, személy szerint, de a többiek ülnek. Tiszta szívvel vagyunk most együtt. Arra bátorítok mindenkit, hogy ezt élje meg, és élje át. Az ének, amit hoztunk kezdőnek, kezdeti éneknek, az egy Zsoltár feldolgozás, de nem az, amit évtizedek óta ismerünk, hanem egy kicsit más, aminek az a cím, hogy ez az a nap. Eljött a nap, tehát ez az a nap, amelyen Isten újra feltölt, betölt és megelevenít bennünket. Én ezt várom ma estére is, és ennek a szellemében fogjuk énekelni akkor most ezt az éneket. Aztán egy másik éneket is énekelünk, amelynek az a címe, hogy elmúlt a fájdalom. Ez az ének egy kicsit arról szól, és azt üzeni nekünk, hogy az a fájdalom múlt el, amely a lelkünket gyötörte, amely akkor gyötör bennünket, amikor Isten nélkül kóvágunk ebben a világban, és igazából nem is tudjuk, hogy mi fáj. Mert hogy Isten a kezébe véve bennünket, megszabadítva minket, felvértez egy csomó olyan dologgal, amelyre szükségünk van igazán ebben az életben, és az Efézusi levélnek a 6. részét, annak is a 2. felét idézi majd az ének, amikor is a lelki fegyverzetről, ahol a lelki fegyverzetről olvasunk, és azoknak a felöltözésére buzdítja Pál az efézusiakat, hát egy kicsit ebbe vezet be majd minket ez a 2. ének, és azt szeretném kérni, hogy ezt pedig majd ennek a szellemében énekeljük. Eljött a nap, és újra felkensz minket. Eljött a nap, és újra betöltesz minket. És az Isten fiainak arcán dicsősége felragyog. És az Isten fiainak arcán dicsősége felragyog. Énekelsz, ez az a nap. Örvendezek, örvendezek, örvendezek.
az Isten fiainak arcán dicsősége felragyog. És az Isten fiainak arcán dicsősége felragyog. Énekelt ez az a nap, ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendezek, 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 vigadok ezen. Ez az a nap, ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, és éneket ez az a nap, ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendezek, 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 vigadok ezen. Ez az a nap, ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendezek, 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 vigadok ezen. Ez az a nap, ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt. A múltam már nem kárhoztat, és én csak áldom az életnek királyát, Jézust, ki értem ment halálba, de harmadnap feltámadt, a kárpit ketté hasadt, uralmának nem lesz vége. A múltam már nem kárhoztat, és én csak áldom az életnek királyát, Jézust, ki értem ment halálba, de harmadnap feltámadt, a kárpit ketté hasadt, uralmának nem lesz vége, és én csak áldom az életnek királyát, Jézust, ki értem ment halálba, de harmadnap feltámadt, a kárpit ketté hasadt, uralmának nem lesz vége. Nincs immár semmilyen károsztatás, mert eltörölt minden vétket. Lássa meg mindenki, csodát tett velünk Isten. Nincs immár semmilyen kárhoztatás, mert eltörölt minden vétket. Lássa meg mindenki, csodát tett velünk Isten. és én csak áldom az életnek királyát, Jézust, ki értem ment halálba, de harmadnap feltámadt a kárpit ketté, hasadt uralmának nem lesz vége, és én csak áldom az életnek királyát, Jézust, ki értem ment halálba, de harmadnap feltámadt a kárpit ketté, hasadt uralmának nem lesz vége.
Ha emlékszünk a tegnap estének az egyik csúcspontjára, az ugye az a pillanat volt, amikor Ézsaiás próféta rádöbben arra, hogy ő bűnös, nagyon bűnös. És hát tulajdonképpen kárhoztatja saját magát, de Isten megtisztítja őt. Egy szeráfot küld, aki egy oltárról vett szénnel megérinti ajkát, és azt mondja, hogy íme, vétked el van véve, bűnöd meg van bocsátva. A mi földi életünknek a legnagyobb nyomorúsága ez a küzdelem a bűnnel. Azzal, hogy önmagunkat is kárhoztatjuk sokszor a küzdelmeink miatt, a vétkeink miatt, a bűneink miatt. Egészen addig, amíg meg nem értjük, hogy az Úr Jézus Krisztus eltörölte a mi bűneinket, és nem kárhoztat minket Isten, hanem megtisztít, hogy az övéi legyünk, hogy aztán koncentráljunk a feladatra. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, te mentél értünk a halálba, hogy megválts bennünket, hogy megszabadíts minket az igazi haláltól, és üdvösséget, örök életet szerez nekünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te ma nem kárhoztatsz bennünket. Megbocsátod, megvallod bűnünket. Felemelsz minket, szabaddá teszel, hogy szolgáljunk téged. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus, hogy ma itt, ezen az Isten tiszteleten, ezen az evangelizáción megérthetjük a te akaratodat. Összhangba kerülhetünk azzal, amit te, az Atya és a Szentlélek együtt szeretnétek kezdeni a mi életünkkel, ahova vezetni akartok bennünket. Adj nekünk, kérünk, Urunk, nyitott szívet, és az értelmünket is tisztítsd meg, Urunk, hogy tudjuk befogadni a te szavadnak üzenetét. És legyünk készen engedelmeskedni annak. Ámen. Tegnap este pozitív példát hoztam, ma negatívat hozok. Nem azért, mert negatívan szeretnék beszélni, csak a kontraszt végett. Ézsaiás próféta könyvének a 10. részéből olvasom Isten igéjét, mégpedig az 5. verstől a 16. versig, hogyha valaki szeretné együtt olvasni velem. Jaj a Szíriának, haragombotjának, melynek kezében van dühömnek veszélye. Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmányt raboljon, prédát szerezzen és eltapossa, mint az utcasarát. De ő nem így képzeli. Ő maga nem így gondolkodik, mert szíve vágya az, hogy pusztítson, és minél több nemzetet ki akar írtani. Mert ezt mondja, vezéreim nem mint királyok-e? Nem az történt-e Kalnóval, ami Karkemissel? Nem úgy járt-e Hamát, mint Arpád? Nem úgy járt-e Samária, mint Damaszkusz? Ahogyan elérte kezem a bálványok országait, bár több bálványszobruk volt, mint Jeruzsálemnek és Samáriának, ahogyan elbántam Samáriával és bálványaival, úgy fogok elbánni Jeruzsálemmel és bálványaival is. De ha véghez vitte az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemen, megbünteti majd az asszír király dőfös szívének gyümölcsét és nagyra látó szemének dicsekvését. Mert ezt mondta, kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok. Megszüntettem a népek határait, értékeiktől megfosztottam őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. Elérte kezem a népek gazdagságát, mint a madárfészket, és ahogy megszerzik az elhagyott tojásokat, úgy szereztem meg én az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyával verdesett, csőrét kinyitotta vagy csipogott volna. Dicsekedhet-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Hát, henceghet a fűrész azzal szemben, aki őt húzza? Mintha a bot akarná azt suhogtatni, aki őt felvette, és a vesző fölvenni az embert. Ez egy negatív példa, mert hogy Asszíria, illetve hát Asszíriának a vezetése, Asszíria királya nem ismeri el, hogy ők eszközök Isten kezében. Azt hiszik és azt gondolják, hogy mindaz, amit elértek, az az ő erejükből, az az ő bölcsességükből, és ki tudja még, mi mindenből származik. Asszíria, Asszíriának a vezetése olyan, mint a ma élő emberek nagyon nagy százaléka. Nem így gondolkodunk mi ma emberek? Hát minek köszönhető mindaz, amit elértem? A ház, amit felépítettem, a gyerekeim, amivé váltak, a munkahelyemen elért sikerek, és sorolhatnám még. Sokszor még a gyülekezeteinkben elért sikereket is a magunk bölcsességének, a mi találékonyságunknak, ami bevált eszközeinknek, vagy sok mindennek tulajdonítjuk. Egy nagyon fontos üzenetet szeretnék megfogalmazni most elsősorban, itt a igehirdetés elején, mégpedig azt, hogy nagyon fontos nekünk, embereknek, főleg azoknak, akik benne élünk és hitben élünk, Krisztusban való hitben élünk, Istennek adni a dicsőséget mindenért, amit ő tesz. Amit rajtunk keresztül is tesz, vagy amit velünk tesz. Csodát tesz velünk Isten nap mint nap. Nem mindig ismerjük föl. De ő csodát tesz velünk nap mint nap. Azt mondja Isten az ő igéjében egy másik helyen, hogy én nem adom dicsőségemet másnak. Azért fontos megértenünk ezt a dicsőség kérdést, mert nagyon sok múlik rajta. Itt Asszíria példájában azt látjuk, hogy Isten ezt a dőfös Asszíriát aztán semmivé teszi. Mert önmagának gyűjtötte be azt a dicsőséget, amely Istennek járt volna. Isten nem azért érzékeny az ő dicsőségére, mert féltékeny lenne. Nem azért érzékeny az ő dicsőségére Isten, mert el tudnánk azt mi emberek venni tőle, vagy bárki is elvehetné azt tőle. Nem, korán sem. Hanem azért érzékeny Isten az ő dicsőségére, mert ahogyan tegnap este erről beszéltem, az ő dicsőségét meglátva jutnak hitre az emberek. Az ő szentségét, az ő csodájának a munkáját vagy az ő csodálatos munkáját érzékelve, megismerve, felismerve jutnak hitre az emberek. Mert ha félelemből jutunk hitre, az sokszor egy olyan Istent vetít elénk, akitől félnünk és rettegnünk kellene. Nem a szerető atyát, hanem a büntető mindenhatót. De ha az Isten dicsőségét és szentségét meglátjuk és felismerjük, akkor a szerető atyát látjuk meg, a gondviselő Istent, a megváltónkat. És akkor hozzátérünk, a kezébe tesszük az életünket, és ez felszabadít minket. Nem félelemmel tölt el, hanem örömmel és békességgel, és Isten iránti hálával és szeretettel. Ezért fontos Istennek, hogy a dicsőséget neki adjuk. A dicsőséget, ami az övé, azt neki adjuk. Mert Istennek mi a célja ezen a világon? Tessék mondani? Pontosan, ezt írtam ide. Csak a végére azt írtam, hogy üdvözüljön. Így van. Az a célja Istennek, hogy minden ember üdvözüljön. Gyűjtögettem az információkat, 160 ezer ember él most Miskolcon. Jó? Nagyjából? Körülbelül. Isten azt szeretné, hogyha ez a 160 ezer ember itt Miskolcon üdvözülne. Ez a 160 ezer ember, itt élő ember akkor fogja megismerni Istent, hogyha meglátják az ő dicsőségét és az ő szentségét. De ha mi azt elrejtjük, elvesszük, magunknak tulajdonítjuk, akkor embereket fosztunk meg annak a lehetőségétől, hogy igazán megismerjék őt. Értjük, hogy mennyire komoly dolog ez? Én évek óta tanulgatom azt, hogy mindenért Istennek adjak dicsőséget. Mert tudom, milyenek vagyunk mi emberek. Hát olyan okos voltam, olyan ügyes, hogy ezt ilyen jól megcsináltam. De hát dicsekedhet a fejsze azzal szemben, aki húzza. Nyilván a válasz egyértelmű. Évek óta tudatosan kell mondogatnom magamnak, hogy bármi jó történt veled, bármit csináltál meg jól, bárhol tudtál tenni valami jót, és valami, hát most csúnya ezt mondani, de szépet, dicsőségeteset, áldottat, azért ki a dicsőség? Nyilván Istené. És ez nem álszentség, hanem egyszerűen tudatosítjuk magunkban, hogy nem mi vagyunk az igazán nagyszerűek, hanem Istennek van ekkora hatalma, hogy nagy dolgokat tud végezni, még akár rajtunk keresztül is. Tegnap ugye arról beszéltem, hogy amikor Isten megtisztítja a szívünket, belelátunk az ő örökkévaló munkájába. Elkezdjük érzékelni mindazt, amit tesz ebben a világban. Ezt szeretnénk továbbvinni azzal, hogy felismerjük, hogy mindaz, ami történik, abban mi csupán eszközök vagyunk, mert Istennek van egy nagy általános terve. Van egy nagy általános terve, amelyben mi porszemek vagyunk, mondhatnám így, de inkább azt fogom mondani, hogy fogaskerekek vagyunk, amelyek egybe illeszkednek, amely tervben egyikünk sem fölösleges. Amely tervből, ha bármelyikünk nincs a helyén, az hiányzik. És amelyben mégis a dicsőség megmarad az alkotónak, aki ezt az egészet megtervezte és összeállította. Mert nem a fogaskerekek álltak össze egymás mellé. Isten hoz össze bennünket. Én olyan sokszor rácsodálkozom arra, hogy Isten milyen irgalmas hozzánk. Mi most már évek óta építkezünk. Pályázgatunk, meg építkezünk, kicsinyenként. De már rég belefáradtam volna, és már rég a maradék hajam is kihullott volna, hogyha nem ad mellém egy fantasztikus műszaki ellenőrt, aki mindent megcsinál, ami ehhez kell. Nem hívő ember. De olyan sokszor elmondtam már neki, hogy te Isten ajándéka vagy. Tehát ha nem lennél, nekem végem lenne. És olyan szépen rakja össze Isten az életünknek az eseményeit. De csinálhatunk úgy, mint Asszíria. Mondhatjuk azt, mint Asszíriának a király, aki azt gondolta, hogy önmaguknak köszönhetik mindazt, amit elértek. Magabiztosak és elbizakodottak lettek. Saját erejüket fitoktatták. Jó termésüket az ő gazdálkodási szakértelmüknek tulajdonították. A harci győzelmeiket az ő vezéreik és tábornokaik szakértelmének. Vagy virágzó országukat katonai és politikai erejüknek. Pedig csak Isten használta fel őket arra, hogy megbüntesse az engedetlen népeket. Isten azonban számon fogja kérni. Számon is kérte ezt Asszírián. Számon kérte az ő elbizakodott dicsekvését, és megsemmisítette a birodalmat. Nekik üzente elsősorban. Dicsekedhet-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Fontosabb-e a fűrész annál, aki húzza? Mintha a bot suhogtatná azt, aki fölvette, és a vesző venné föl azt, aki nem fából van. Kedves testvérem, vagy kedves barátom, eszköz vagy Isten kezében. Ez a második üzenetem ma, hogyha ezt tudatosítanád magadban. Eszköz vagy Isten kezében. Teljesen mindegy, hogy 30 éves vagy, vagy 70. Eszköz vagy Isten kezében. Ha nem ébredsz rá ennek a tudatára, akkor te magad is az elbizakodott dicsekvés csapdájába eshetsz, amelynek vége a megsemmisülés. De te, aki ismered Istent, kifejezetten megélheted eszközvoltodat. Miközben csodálod Isten hatalmát és jóságát, kifejezetten megélheted azt, hogy milyen hatalmas dolgokra képes általad Isten. Életünknek különös, különleges értéket ad az, hogyha megértjük, hogy mi Isten eszközei vagyunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy szentek vagyunk. Mert Isten szent. Isten eszközeiként mi megbecsültek vagyunk. Mert Isten ilyen. Megbecsüli azt, aki az övé. Isten eszközeiként mi gondozottak is vagyunk. Ugye, ha van egy jó szakember, egy jó szakmunkás, és neki vannak eszközei, és az bármilyen gondoskodást igényel, akkor gondoskodik az eszközeiről, nem? Megbecsüli és gondoskodik róla, mint ahogyan Isten gondoskodik rólunk. Ráadásul eszközként Isten kezében alkalmasak vagyunk. Olyan sokat küzdünk mi mindannyian az alkalmatlanságunkkal. Ez egy általános életérzés. Mennyire alkalmatlan vagyok én mindenre. Szülőnek, gyereknek, meg sorolhatnám én mi mindennek. Lelkésznek, hitoktatónak, meg minden mást. Olyan sokat küzdünk az alkalmatlanság érzésével. Rengeteget. Isten kezében alkalmasak vagyunk. Annyira, annyira jó dolog ezt érezni és tudni. Ráadásul Isten kezében eszközként mi egyediek vagyunk. Senki nincs még egy olyan, mint én. Egyediek vagyunk. Nem szabad nyilván sem alá, sem fölé becsülnünk magunkat annál, akik vagyunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ki a mi tulajdonosunk. De jó tudni azt, milyen jó eszközként lenni Isten kezében. És amikor ma este keressük az összhangot Istennel, akkor az a feladatunk, hogy egyetértésre jussunk az Úrral abban, hogy valóban az eszközei vagyunk, és azok is akarunk lenni, és úgy is szeretnénk élni, mint az ő eszközei. Ezt itt eldöntöm, itt bent tudatosítom, imádságban megfogalmazom, és aztán tartom magam hozzá. Ugye? Amíg csak élek ezen a földön, szeretném, hogy ez így legyen. Sokszor érezzük, hogy sok mindenre képtelenek vagyunk, vagy semmire se vagyunk képesek. Főleg, ha valami nem sikerül, akkor hajlamosak vagyunk túlzásba esni, és azt mondani, hogy hát én nagyon szerencsétlen vagyok. Én egy semmi haszna. Nyilván ez túlzás. De Isten kezében nem kell, hogy így érezzük magunkat. Mert ez nem igaz. Mert Isten használ bennünket. És hogyha tudatosan engedjük, hogy használjon minket, akkor pedig egy csomó olyan megerősítést kapunk az ő részéről, ami nem elbizakodottá tesz minket, hanem hálássá, és boldoggá, örömtelivé, hogy tényleg nem vagyok semmi haszna. Van egy gyülekezeti tagunk, 74 éves. 74 éves, és nagyjából 5 éve konfirmált. Egyszerű asszony, felnevelt 2 gyermeket, a férje már meghalt, özvegy, és hát a konfirmáció előkészítésen együtt tanultunk. Aztán részt vett egy gyülekezetépítő tanfolyamon, ahol megint csak együtt tanultunk 2 évig. És a tanfolyam végén azok közül, akik végezték a tanfolyamot, megkértem néhány embert, többek között őt is, hogy vezessenek házi csoportokat. És ő elvállalt egy csoportot. Nagyon félt tőle. Nagyon alkalmas vagyok én erre. Tudok én ilyet csinálni? El se tudta képzelni magáról. Közben megbetegedett, rákos lett, Isten felépítette, tünetmentes, és tartja a házi csoportokat. A házi csoportjaink úgy alakultak, hogy föl kellett iratkozni, és ilyen bátortalanok voltak a gyülekezeti tagjaink, ilyen 3-an, 4-en feliratkoztak. De ő kitalálta, hogy nem nyugszik meg ebben, hanem a körülötte élő asszonyokat meghívja teára. És beszélget velük. És így összegyűjtötte az asszonyok, és 10 vannak nála. Minden héten tart nekik alkalmakat. Egyébként nem kellene csak 2 hetente házi csoportot tartani, de ő minden héten megtartja az alkalmat. Kap hozzá anyagot, bátorítást, és csodálkozik magán, hogy mivé lett. Sose gondolta volna, hogy ő képes erre. 74 évesen. Mondtam neki a múlt héten, látod, tanítóvá lettél 74 évesen. Nem végzett tanítóképzőt, sem egyetemet soha. Eszköz Isten kezében. Ezt azért mondtam el, mert látom, hogy vannak itt is 70-esek. 74 évesen is lehetünk eszközök Isten kezében. Nem kell hozzá más, csak nyitott szív és vágy arra, hogy Uram, használj engem. A te dicsőségedre használj engem. És Isten használ. Még senkinek nem mondta, hogy te haszontalan vagy. Ne haragudj, de már kiöregedtél. Feleségem szokta ezt megkapni a gyerekeimtől, mert hogy ő már nem menne el focistának, már kiöregedett. éppen tegnap este is megkaptam, amikor női focit néztek a tévében. Te már biztos nem lenni jó ott. De Isten senkire nem mondja azt, hogy alulképzett vagy, dadogsz, vagy nem tudsz beszélni, vagy hát olyan lassan mozogsz, meg hát nem tudom, rád nézek, és nem tudom, nem látom benned a szikrát. Nem. Senkinek sem mondja ezt Isten. Ott volt a tegnapi történetünk, amikor azt mondja, hogy hát kellene nekem egy ember, aki elmegy, és elmondja az embereknek az én üzenetemet. Ézsaiás azt mondja, itt vagyok, küldj el engem. Ennyi kell. Ezt várja tőlünk Isten. Hogy azt mondjuk, hogy itt vagyok, hát használj, küldj el engem. Értjük ugye a lényeget? Egy figyelmeztetést is azért hadd tegyek ide. Igazság szerint eszköz vagy így is, úgy is. Tehát eszköz vagy így is, úgy is. Ha akarod, ha nem. Igen, ám, de nem mindegy, hogy kinek a kezében. Nem mindegy, hogy ki és mire használ téged. Én azt hiszem, nagyjából másfél éve döbbentem meg a Róma 6.13-nak az üzenetén. A Róma 6.13-ban azt olvassuk, hogy ha nem Isten használ bennünket fegyverként az ő kezében, mert ott nem eszközről, hanem fegyverről olvasunk, akkor a sátán az, aki a gonoszság fegyvereként használ bennünket. A beleborzongok. Borsódzik a hátam tőle, hogy a sátánnak az eszköze legyek. Pedig mi emberek eszközök vagyunk, így is, vagy úgy is. Ha nem Isten kezében, és nem tudatosan őt szolgáljuk, akkor a gonoszság erői használnak bennünket. Rombolásra. Nem építésre, rombolásra. Bosszúra, haragra, pusztításra, békétlenségre, és sok minden másra. És ne legyen kétségünk afelől, hogy mi történik velünk, hogyha elhasználtak. Félredobnak. Belénk rúgnak. Nem gondoznak. Egyszerűen semmibe vesznek. Isten nem ilyen. Ha megöregszünk is, áldottak vagyunk az ő kezében. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten kezében mi megbecsült eszközök vagyunk. Mert nem mindegy, hogy használat után félredobnak, vagy megtisztítanak, kifényesítenek, és a méltó helyünkre tesznek minket. Elérkeztünk a befejezéshez. Én nagyon remélem, őszintén bízom abban, hogyha mindazt, amit ma itt meghallgattál, végig gondolod értelmesen, akkor másképp fogsz lefeküdni ma este. Másképp nézel a tükörbe, amikor fogat mosol. Másként kelsz fel holnap reggel, és fogsz neki a teendőidnek. Én őszintén bízom abban, hogy másképp fogod végezni a munkádat. Bármi legyen is az. Másképp mész vásárolni a boltba. Másképp neveled a gyerekeidet. Másképp beszélgetsz a barátaiddal. Másképp leszel jelen itt a gyülekezetben. És sorolhatnám tovább. vagy másként tekintetek egymásra is. Holnap este elkezdünk majd arról beszélni, hogyan kapcsolódik mindez a gyülekezet, vagy mind ehhez a gyülekezet. Ma csak annyit vigyünk el, hogy már tiszta a szíved, és Isten kezében vagy. A legjobb, ami történhet veled. Ma este ezeket mélyítsd el magadban, kérlek. Ne spórold meg az időt rajta. Figyelj magadban arra, hogy hogyan munkálkodik benned Isten lelke. Milyen folyamatok zajlanak le a szívedben, lelkedben. Milyen gondolatok születnek meg itt. Milyen érzések lesznek úrrá rajtad. Ne engedj a sátánnak, aki arról fog majd győzködni, hogy úgyis haszontalan vagy, semmi értelme az egésznek. Ne feledd. Eszköz vagy Isten kezében, ha akarod. És aztán ne a tükörbe nézz, a ráncaidat vizsgálva, hanem a lelkedbe nézz, hogy mindaz, hogy te eszköz lehetsz Isten kezében, mit jelent számodra, és mire indít téged. Mire vágysz igazán? Mit szeretnél megélni? És azt erősítsd föl, és azt vidd magaddal, bárhova is mész. És hidd el nekem, egy kicsit más ember leszel. Ámen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te igéden keresztül, a te szavaddal, a te lelkeddel elveszed a mi szívünkből az alkalmatlanságnak az érzését. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ki tudod venni belőlünk a bátortalanságot is, megerősítve minket abban, hogy igenis hasznos eszközök vagyunk a te kezedben. Megbecsültek, szentek, gondozottak. Olyan jó ezt hallani. És milyen jó átélni mindezt. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy te a kezedben tartasz bennünket, és használsz a te dicsőségedre. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor elvettük tőled azt a dicsőséget, amely egyedül csak a tiéd, és ami neked jár. Hogyha magunknak tulajdonítottunk bármit is abból, amit neked köszönhetünk. Ezután szeretnénk sokkal tudatosabban figyelni arra, hogy mi mindennel tartozunk hálával neked, és mi mindenért kell dicsőítenünk téged egyedül. Nem akarunk megfeledkezni arról, hogy kik vagyunk, kik voltunk, és általad kivé leszünk, kivé lettünk. Köszönjük neked, hogy te folyamatosan formálsz bennünket, és egyre hasznosabb eszközökké válunk a te kezedben. Istenünk, kérünk, használd a mi életünket a te országod építésére, ennek a gyülekezetnek az építésére. Itt Miskolcon, itt ebben a környezetben élő embereknek az üdvösségére. Használd a mi életünket, Urunk, arra, hogy véghez vidd a te tervedet, amelybe beleillesztettél minket is. köszönjük neked ezt a kegyelmet. És köszönjük, hogy hálával tehetjük le életünket ma is a te kezedben. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Vegyük Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ámen. Kettő éneket hagytunk most is az alkalom végére. Az egyik már ismerős lesz, mert tegnap énekeltük. A másik pedig, azt hiszem, ismerős ének némelyek számára már itt a gyülekezetben. A refrénje arról szól, hogy Istenért élünk minden nap. Érted élek minden nap, Uram. Hát próbáljuk meg ezt majd együtt énekelni, hadd erősítse meg minket ennek a tudatában, maga az ének is.
Szentlélek leszáll, és minden megváltozik. Megnyílik szemed. A Szentlélek leszáll, és új emberré leszel. Meglátod őt, aki szeret. Meglátod őt, Jézust, meglátod őt, Jézust, meglátod őt, Jézust, meglátod vagy, ki megváltottál, drága véletlen. Ó, fejére mostál, mindenem lettél, véd az egész lényem, még a tűz bennem, csak érted élek már. Minden napra ráállok igédre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess hát engem, tovább a keskeny úton, add, hogy életem, a világban tüzet gyújtson minden nap, csak érted élek, minden nap követlek téged. Minden nap veled járok, Uram. Mit is mondhatnék, te vagy, ki megváltottál, drága véreddel. Ó, fejére mostál, mindenem lettél, tiéd az egész lényem, ég a tűz bennem. Csak érted élek már. Minden nap, Uram, ráállok igédre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess hát engem, tovább a keskeny úton, add, hogy életem, a világban tüzet gyújtson minden nap. Csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járok, Uram. Érted élek minden nap, érted élek. Élek minden nap, érted élek minden nap, érted élek minden nap, Uram.
Minden nap,
minden nap, csak érted élek, minden nap követlek téged. Minden nap veled járok, Uram. Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged. Minden nap veled járok,
Na hát ezt a programot valósítjuk meg, és akkor teljesen rendben leszünk. Köszönöm szépen!